Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szent igét, amit Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 17. fejezetében, a 20. verstől a következőképpen. Ezt mondja Jézus: de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, hogy amint mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Amen. Kedves testvéreim, mindannyian tudjuk, hogy nagyon fontos a búcsúzás, nagyon fontosak a búcsúzó szavak. Nagyon hiányoznak akkor, amikor valaki hirtelen meghal. Sokan átélték már ezt bizonyára itt ebben a templomban is, hogy olyan jó lett volna még az elhunyttal beszélgetni, olyan jó lett volna még elbúcsúzni, olyan jó lett volna még néhány dolgot megkérdezni. És bizony sokaknak ez már nem adatik meg. Most is van ott ilyen család friss gyásszal a szívébe, akiknek mindez nem adatott meg. Jézus tanítványainak megadatott mindez. Jézus, amikor már tudta, hogy közel van az ő halálának az ideje, akkor hosszú éjszakákon át beszélgetett az ő tanítványaival. Elmondta nekik azt, hogy mi fog történni, elmondta nekik azt, hogy miért fog történni, elmondta nekik azt, hogy mi lesz ezután a feladatuk, mit kell tenniük. Csendes, hosszú éjszakákon át Jézus beszélgetett velük, és elmondta, hogy mi lesz a Golgotai kereszt és a feltámadás után. Nagyon sok mindent hallottak a tanítványok Jézus Krisztustól, olyan dolgokat, amelyeket egy ideig talán nem is értettek meg, nem is tudtak fölhasználni, nem is tudtak aszerint élni, de van olyan is, ami azonnal az életük részévé vált. Jézus tanítványaival beszélget, nekik ad útmutatást, ezt olvashatjuk hosszú fejezeteken át János evangéliumába. És Jézus beszélgetése egyszer csak átmegy imádságba. Jézus eddig a tanítványaival beszélt, nekik adott útmutatást, majd a tanítványok egyszer csak azt látják, hogy Jézus elkezd imádkozni. Ezt olvassuk János evangéliumának 17. fejezetén, az úgynevezett főpapi imádságnak a kezdetén. Miután ezeket mondta Jézus, mindaz, ami a tanítványokra tartozik, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a ti fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Képzeljük el ezt a jelenetet, hogy ott ülnek a tanítványok, Jézus beszél nekik, és egyszer csak egy csodálatos pillanatban Jézus felnéz az égre, talán éppen a sötét éjszaka volt, a csillagos égre, és kitárt karokkal elkezd imádkozni: Atyám, eljött az óra. Most, amikor eljött az óra, én hozzád is szeretnék szólni. Persze tudom, hogy hozzád megyek, tudom, hogy te végig velem leszel, de szeretném most itt a tanítványok füle hallatára is eléd vinni mindazt, ami ott van az én szívemen. És elkezdődik a főpapi imádság, amelyik nem csak az Új Szövetség, hanem a Szentírásnak is talán az egyik legnehezebben érthető, de legcsodálatosabb része. Bizonyára nem lenne könnyű visszaidézni most az alapigét, amit elolvastam, hiszen valóban nehéz mondatok szerepeltek benne, majd ki fogjuk bontani, hogy mindez mit jelent, de először nézzük úgy magát, a főpapi imádságot. Ha jól emlékszem, 26 versből áll maga ez az imádság, és Jézus ezt mondja el a tanítványok előtt az Atya felé. Hogy milyen ez az imádság, arra hagy mondjak három példát. Sokan hallottak már a testvérek közül Calvin Jánosról, egy nagyon nagyhírű teológus volt, a református egyháznak az elindítója. Azt olvassuk róla, hogy amikor Calvin többszöri olvasás után nem csak megértette az alapigénket, a főpapi imádságot, hanem át is élte, akkor ahogy elolvasta, térdre borult, elkezdett sírni, elkezdett imádkozni, és fölkiáltott, Soli Deo Gloria, egyedül Isteni a dicsőség. Ilyen hatással volt Calvinra ez az imádság. Hogyha egy evangélikus embert is mondjak, Spénernek a nevét talán többen hallották, a pietizmusnak volt az atya, annak a kegyességi irányzatnak, ahol nagyon előtérbe került az imádság, a kiscsoportos biblia tanulmányozás. Spéner rengeteget prédikált, de 40 év alatt ezt az igét egyszer sem vette elő, egyszer sem mert erről a részről prédikálni. Azt mondta egyszer egy teológus, hogy amikor Jézus főpapi imádságát olvassuk, az teljesen ugyanolyan, mint amikor Mózes találkozott a csipkebokorba az Úristennel, és ezt a hangot hallotta, hold le a sarudat a lábaidról, mert az a hely, amelyen állsz, szent föld. Azt szeretném, ha ezt éreznénk át egy kicsit, ezt a fajta lelkületet, ezt a fajta csodát, hogy ennyire szép, ennyire fontos ez az imádság. Betekinthetünk Istennek és Jézus Krisztusnak a kapcsolatába. Betekinthetünk abba, hogy Jézus hogyan szólította meg az atyát, mit kért tőle, és mi volt számára igazán fontos. A főpapi imádságnak az első 19 verse, amikor Jézus a mellette lévő tanítványaiért imádkozik. Úgyhogy ők is hallják, azt mondja Jézus, hogy én most imádkozok ezekért a tanítványokért. Imádkozok az ő életükért, imádkozok az ő munkájukért, imádkozok mindazért, amit rájuk bízott az Úristen. És itt, a 20. versnél, amit most felolvastam, a főpapi imádság megváltozik. Jézus már nem pusztán a tanítványaiért imádkozik, hanem a tanítványainak a tanítványaiért. És nemzedékről nemzedékre mindazokért, akik hisznek majd ő benne. Mondhatnánk úgy is, hogy 2000 évvel ezelőtt Jézus itt értünk imádkozott. Hiszen mi is azért vagyunk itt, mert voltak tanítványok egymás után, akik továbbadták a hitet. Értünk imádkozik Jézus Krisztus. És amikor így megérkezünk ebbe a csodálatos imádságba, odáig, hogy Jézus elbúcsúzik a tanítványaitól, imádkozik tanítványaiért, majd eljutunk oda, hogy imádkozik értünk, akkor föl kell tenni azt a kérdést, hogy mi volt Jézus számára a legfontosabb. Ettől a szakasztól, a 20-tól a 26. verstől, amit felolvastam, mi volt a leglényegesebb, amire azt mondta Jézus, hogy ezt szeretném, ha a legfontosabb lenne 2000 év múlva a tanítványok számára. És ez az egyetlen szó, amiért Jézus imádkozott, az nem más, mint az egység. Ezt olvassuk, legyenek mindnyájan egy. Amint te, atyám, bennem vagy, és én te benned, egyek legyenek, amint mi egy vagyunk. Én ő bennük, te én bennem, hogy így tökéletesen egyek legyenek ők is. Kedves testvéreim, ez az egyetlen dolog, amit ebben a kicsit talán nehezen érthető szakaszban Jézus kér, hogy imádkozzunk az egységért. Ökumenikus imaheteknek nagyon kedvenc témája ez, és ez az alapige is. De értjük-e igazán, hogy mit jelent? Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokan nem értik, hogy mit jelent ez a fajta egység. Erre egy nagyon jó példa az, amit én egy lelkésztől olvastam, ezt most felolvasom szó szerint, hogy mi történt, teljesen mindegy, hogy most milyen felekezetről van szó, vagy hogy van szó. Volt egyszer egy ökumenikus imahét, amikor hát maga az Isten tisztelet az egy ilyen veszekedésben torkollott, hiszen egy baptista prédikátor azt a feladatot kapta, hogy a keresztségről prédikáljon Máté evangéliuma alapján, és hát ő ott arról prédikált, hogy igazából csak a felnőtt keresztség az, ami elfogadható, és mindenki más, aki gyermekkeresztségben részesült, az kárhozatra fog kerülni. ezt egy olyan lelki szűrő le, aki ezt az egészet hallotta, és hát kifele menet a katolikus, evangélikus, baptista, mindenféle testvérek kezébe még egy ilyen jó kis szórólapot is odaadott, hogy csak ez az igazság. És ebből kerekedett egy vita, ahol mindenki elkezdte mondani a saját igazságát, a luteránus az Lutherre hivatkozva, a református a saját tanítására, a baptista a saját tanítására, és lett egy ilyen nagy kavar az egészből, és kiderült, hogy mégse olyan egyszerű ez az egység. Én azt gondolom, hogy aki ebben a történetben benne volt, az mind félreértette az igazi lényeget, mert nem erről van szó. Az egység valami egészen más. Milyen egységet akar Jézus Krisztus? Mit jelent számára az egység? Ha körbenézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy ma 5 kontinensen több mint 400 keresztény felekezet van. Olvastam, hogy a 90-es évek második felében Pécsen, csak Pécsen 21 különböző gyülekezet volt. Itt Orosházán, ha nem is túl részletesen számoltam össze, de 8 biztos van. 8 felekezet. Hol van itt az egység? A világ viszonylatban 400 különböző gyülekezet van. Mennyire igaz volt a 265-ös ének, nyájad láss, mint széled el, egyé lenni képtelen. Mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen Jézus imádsága nem ért semmit. Hát hol van itt egység? Felekezeti villongások, csaták, mindenfele. És ez nagyon nagy baj. Mert a bűn rontotta meg ezt a kívánatos egységet, és bizony el kell ismerni, hogy a látható egyház az nagyon-nagyon megoszlott. És ez bizony tényleg botránt jelent. De milyen egységet akart Jézus? Azt akarta, hogy legyen egyetlen egy gyülekezet, vagy egyetlen egy egyház? Nézzük meg, hogy Jézus, amikor imádkozott a tanítványaiért, mit látott? Látta maga előtt Jakabot, akiről pontosan tudta, hogy Jakab számára nagyon fontosak lesznek a cselekedetek. Olvassuk el Jakab levelét. Jézus tanítványa volt. Ha Jakab alakított egy egyházat, vagy gyülekezetet, hogy ez volt, ami nagyon fontos volt. Egy ember. Nagyon jó, hogy van hited, de mik lesznek a cselekedeteid? Akkor ott volt Pál, aki az által alapított gyülekezetekben pedig azt mondta, hogy a kegyelem mindennél fontosabb. És már nem is volt ez teológiailag, tanításban annyira nagy egység. És ott volt köztük Péter, aki nem igazán tudta, hogy hova tartozik. És ebből ugyanúgy megvoltak a feszültségek. Mondhatjuk azt, hogy már amikor az első keresztények együtt voltak, már akkor is többen többféle istentiszteletet tartottak, más tartottak fontosnak, látszólag már ott sem volt igazi egység. Ezek az emberek nem voltak egységesek. Péter távol akarta tartani a pogányokat. Pál apostol pedig azt mondta, hogy nagyon fontosak a pogány keresztények. Nem volt egység, szét volt akkor is, látszólag szakadozva, feszültségek voltak. Akkor hol van itt az egység? Olyan sokat beszélünk, meg le lehet önteni egy ilyen szirupos mázzal, de közben nincsen. Vagy valahol talán mégis van. Mit jelent Jézus számára az egység? Mert azt látjuk, hogy liturgiában, istentiszteletben, lelkészek öltözetében, tanításban nem vagyunk egységesek. És ez nagyon fájó dolog, még egyszer mondom, de nem vagyunk egységesek. És föl kell tenni a kérdést, hogy hol van az igazi törésvonal. Mert én nekem meggyőződésem, és ez talán a központi gondolata az ige hirdetésnek, hogy a törésvonal nem a katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, adventista emberek között van, hanem a hívő és a nem hívő emberek között. Azt látjuk, hogy ebben az igében 17-szer szerepel a világ szó. 17-szer mondja Jézus, hogy a világ az ilyen, az olyan, az amolyan, és a világot és a tanítványokat állítja Jézus szembe. Azt mondja, hogy van a világ, ahol a hitetlenség, a gyűlölet, a szeretetlenség uralkodik, a keresztény élet követelményeivel ellentétes dolgok, és vannak azok, akik valóban Krisztus gyermekei. Mert az, ami megbonthatja az egységet bármelyik felekezethez tartozó hívő életében, így válik valósággá. Jézus azt mondja, igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged. Itt van a szakadás. Aki megismerte Jézust, és aki nem ismerte meg Jézust. Mit mond Jakab az ő levelében? Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat, az Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Tehát azt mondja Jakab, hogy nem ott van a törés, hogy én köztem meg egy másik ember között, aki másmelyik templomba jár, hanem a saját gyülekezetemen belül belopóztak emberek, akiknek nem ugyanaz van a szívében, mint nekem. És én közösséget tudok vállalni azzal az emberrel, akinek másmilyen a liturgiája, de Krisztus az első az életében. Itt van a nagyon nagy kérdés. Hogy azt mondja Pál, némelyek ugyan irítségből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik Krisztust. Ugyanúgy keresztény emberek Krisztust hirdetik, de az egyik szívébe ez irítségből történik, versengésből, a másik szívébe pedig jó akaratból. És nem mondja Pál, hogy nem baj, ez így egy egység. Nem, azt mondja, ez két külön csapat. És ezt nagyon fontos komolyan venni. Péter erre azt a megoldást javasolja, ellenbe az Urat a Krisztust tartsátok szennek szívetekbe, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Értsük meg jól, nem a másik felekezethez tartozó hívő emberek ellen kell harcolnunk, hanem a minden felekezetben megtalálható képmutatás, irítség és hitetlenség ellen. Ezek rombolják a Krisztus testét, az egységes anya szent egyházat. Mert régóta használjuk ezt a kifejezést, hogy van látható egyház és van láthatatlan egyház. Van látható egyház, ami itt a földön megjelenik, amely benne van nagyon sok mindenki, benne van nagyon sok minden, benne vagyunk mindannyian, akiknek egyedül az Úristen ismeri a szívét. És van egy igazi láthatatlan egyház, amely benne vannak a katolikus testvérek, benne vannak a baptista testvérek, benne van mindenki, akinek Krisztus van az élete középpontjában. Mert nem az az igazi egyház, amit látunk, hanem ahol Krisztus uralkodik az emberek életében. És az a jó, hogyha ez a kettő megegyezik. Ha egy gyülekezet életének, minden gyülekezet életében, minden tag szívében Krisztus az első. Ha ez nem így van, akkor ott a gyülekezeten belül van egyfajta szakadás. Péter, Pál és a többi apostol között valóban voltak különbségek. Egészen odáig, hogy Krisztus után 49-ben, gondoljunk bele, Jézus halála után 16 évvel, akkora feszültségek voltak a tanítványok között, a tanításuk között, hogy Jeruzsálembe össze kellett hívni egy zsinatot. 16 évvel később. Egy zsinatot. Hogy beszéljük már meg akkor, hogy ki mit tanít. És mire jutottak? Arra jutottak, hogy lehet, hogy mást vallunk a körülmetélkedésről, a bálványáldozati húsról. Mást vallunk arról, hogy mikor kell megkeresztelni valakit, de egy dologban megegyezünk, hogy Jézus Krisztus a legfontosabb a mi számunkra. És ezért egységben voltak. Még ha utána az egyik másfajta liturgiát is gyakorolt a saját gyülekezetében, mást is tanított. De ez volt a legfontosabb, hogy Jézus Krisztusban egyek voltak. Itt szól Pál apostol ezen a zsinaton, most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudunk elhordozni. Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ebben hiszünk mindannyian. Krisztus kegyelme által üdvözülünk. Aki itt Orosházán ezt vallja, hogy én hiszem, hogy Jézus Krisztus értem meghalt. Hiszem azt, hogy nekem örök életem van az ő kegyelméből. Az nekem testvérem. Bármelyik felekezetben is hallgatja az igét. És lehet, hogy kevésbé testvérem az, aki bár evangélikus hitre van talán keresztelve, vagy annak tartja magát, de az életét egészen más dolgok mozgatják. Mert jó lenne elfelejteni ezeket a határokat, és Krisztusban valóban egynek lenni. Nem akarom elbagatelizálni, vagy lekicsinyíteni azokat a teológiai különbségeket, amik ott vannak. Nem akarom elhagyni azt a nagyon drága luteri örökséget, amire én esküdtettem, és ami alapján lelkész lettem. De attól még nekem ugyanúgy lehet valaki testvérem a Jézus Krisztusban, ha valóban ő a legfontosabb. Attól, hogy mikor keresztelték, kicsiként, vagy nagyként, vagy mit tanít. Nekem ő testvérem, mert ez a legfontosabb. És jó akkor, amikor az ember ezt tényleg átéli. Amikor átéli azt, hogy van egy idős baptista testvér, aki tényleg közel áll hozzám, és amikor beszél, tényleg testvéremnek tartom. Vagy akár egy katolikust. És milyen jó lenne, ha ők is így tudnának nézni ránk, hogy mi testvérek vagyunk. Mert nem a teológiai vitákba kell elmerülni, különösen egy ilyen időszakban, amikor annyi minden pusztítja az egyházat, teljesen fölösleges azoknak, akik egy oldalon vannak még egymást is gyengíteni és egymással is harcolni. Mert kedves testvéreim, nem a pap ruhája a döntő, nem a templom felépítése és kinézete, nem a liturgikus szavak, hanem a legfőbb kérdés Jézus Krisztus személye. ott van-e a szívünkben, azt mondja, tényleg egész életemet oda teszem Jézus Krisztus kezébe. Mert a határok nem a felekezeti határokat jelentik. Itt egészen másról van szó. Igazi egység csak hívő emberek között alakulhat ki. És kedves testvéreim, tegyük őszintén a kezünket a szívünkre, és gondolkozzunk el azon, hogy mennyire vagyunk mi tisztába, úgy tényleg, ezekkel a teológiai különbségekkel. Mennyire tudjuk azt, hogy mit tanít más egy katolikus ember a szentségekről, mit tanít más akár a keresztségről, az úrvacsoráról. Gyakran nem is vagyunk ezzel annyiba tisztába, hogy ez annyira felháborítson minket. Jó az, ha tisztában vagyunk, nagyon fontos, még egyszer hangsúlyozom, nem akarom az evangélikus identitásunkat lerombolni, nem akarom az evangélikus identitásunkat megsemmisíteni, de nagyon-nagyon fontos, hogy ezen túl tudjunk látni. Nekünk vannak testvéreink más felekezetben is. És amikor Jézus ezért az egységért imádkozik, akkor ezért imádkozik, hogy bennem egyek legyenek, ne a liturgiában legyenek egyek, ne a templom kinézetébe, hanem bennem, az én személyemben, hogy bennem hisznek, hogy én vagyok nekik a legfontosabb. Még egyszer mondom, vannak olyan tanítások, amit én se tudok felvállalni, akár a katolikus egyháznál, vagy bárhol máshol. De egy olyan katolikus embert, aki számára Jézus Krisztus a legfontosabb, igenis testvéremnek tudok tartani. És ez nem pusztán arról szól, hogy most mi jobban érezzük magunkat, vagy nem, hanem ez a feltétele a missziónak. Nem tudom, a testvérek közül kibeszélgetett már olyan emberrel, aki távol állt a kereszténységtől. Ha távol állt, akkor megvannak azok a dolgok, amiket fel fog hozni. És az egyik biztos, hogy a keresztes háborúk lesz, amikor olykor keresztények ölték egymást, a vallásháborúk, a protestáns katolikus háborúk. Romboljuk a saját missziónkat és a saját hitelességünket. Nagyon sokan azt mondják, hogy minek legyek keresztény, szét vannak szakadozva, egymást szidják. Ezért nem mindegy, hogy az ember mit mond és hogy mond, akár egy másik felekezethez tartozó emberről. Mert Jézus azt mondja, hogy miért szeretném én az egységet? Azért szeretném, hogy elhiggye a világ, hogy az Isten küldött engem. Hogy Jézusról elhiggye a világ, hogy ő Isten fia. Csak akkor hiszi el, ha közöttünk gyűlölködés van, harag van, nem fogja elhinni, hogy mi a szerető Istenről prédikálunk. Azt mondja Jézus, hogy azért, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem, hogy felismerje a világ, hogy mi hozzátartozunk. Ennek a legcsodálatosabb imádságnak, amikor tényleg betekinthetünk Jézus és az Atya kapcsolatában, ez van a középpontjában. Azért imádkozik Jézus, hogyha lesznek is villongások, lesznek feszültségek, még a tanítványok között is, de meg tudják oldani úgy, hogy Krisztusban egyek. És nagyon szeretném, ha ezt tényleg átélnénk, valóban megértenénk, hogy mennyivel többet jelent Krisztusban ez a fajta egység és szeretet, mint azok, amik elválasztanak minket. Kedves testvéreim, nekünk mindannyiunknak célunk van, nem pusztán azért kell egység, mert abban érezzük jól magunkat, hanem azért, mert így lehet hitelesen misszionálni. Én ezért örülök a Reménység Isten tiszteletnek is, ahol ezeket a felekezeti határokat sikerül letörni. És vannak köztünk olyanok, akik baptista háttérből jönnek, katolikus háttérből, pünkösdi háttérből, hídgyülekezetéből. És a hangsúly ezen van, hogy most mi Krisztus színe előtt vagyunk együtt, mindannyian őt szeretjük. Itt ezen a helyen. És meg is áldja az Isten ezt a törekvésünket. Így adjon az Úristen valóban egységet, és adja meg azt a csodát, ami a legcsodálatosabb, amikor a látható és a láthatatlan gyülekezet ugyanaz. Hogy itt van ez a látható gyülekezet, és milyen jó lenne, hogy akik itt vannak, azok személyesen mindannyian legerősebben Krisztushoz kötődnének, és ezáltal egymásnak is testvérei tudnánk lenni. Ezt adja meg az Úristen ilyen egységet, nem egy kierőszakolt liturgiai egységet, vagy egy ilyen kierőszakolt teológiai egységet, hanem hogy Jézus Krisztusban, a benne való hitben valóban mindannyian egyek tudjunk lenni. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, valóban szétszakadva él az egyház, és valóban szétszakadoznak gyülekezetek is különböző feszültségek miatt. Egyetlen dolgot kérünk, ad, hogy Jézus Krisztus neve legyen a legfontosabb mindannyiunk számára. Akkor se leszünk egyformák, nem lesz teljesen ugyanolyan mindenki, de lesz valami, ami mindennél erősebben összeköt minket. Az nem más, mint Jézus Krisztusnak a szeretete. Urunk Istenünk, kérünk, így áld meg ezt a gyülekezetet. így adj igazi egységet más felekezethez tartozó testvéreinkkel is. Amen.